hogyan lehet rosszul visszajelezni, hogy ezt ne felejtsük el sohasem. Tehát ne sértegethetünk, és ne bezzegeljünk. Ez ismerős, ugye? Nagyon nagy kísértés, hogy visszajelezzük a mondjuk férjünknek, hogy bezzeg a másik férj, mindig bevásárol, és mindig főz minden vasárnap ebédet.
Putnágebb is.
Így van.
A megbélyegzés azért rossz visszajelzés, mert rásütöm a bélyeget, hogy te óvodás vagy, olyan vagy, mint anyád. Te infantilis vagy, te lusta. Ezzel nem segítünk, ez nem visszajelzés. Ezzel rásütjük a bélyeget, karanténba tesszük, és ha nyelvén van bárkinek, ezzel nem fog segíteni. A mások előtti megszégyenítés, tudjuk ezt mi művelni. Hogy a páromat, a családtagomat, a barátomat, a többiek előtt nevetségessé teszem, vagy kigúnyolom. Szent Pál azt mondja, hogy ha bajotok van valakivel a közösségből, négy szem közt hívjátok félre. Négy szem közt, és tessék neki visszajelzést adni. És ha nem hallgat rád, akkor hívjatok másik kettőt. Hát, ha több emberre jobban hallgat. De négy szem közt kezdődik a történet. Tehát be kell tartani ezt az utat. A gúny azért rossz visszajelzés, mert sért, bánt. Néha azt hiszem, férfiak szoktunk ilyenek lenni, hogy azt hiszük, azzal vagyunk jó fejek, hogy a nőt ugratjuk, meg gúnyolódunk rajta, meg viccelődünk vele. Nem értjük meg, hogy a nő máshogy fogja a viccet. Tehát nem ironizálni a hölgyekkel, a nőkkel. Nem, én azt mondom, inkább nem, hanem face to face. Tehát megtalálni azokat az alkalmas, odaillő szavakat.
Általánosítás, hülye vagy, lusta vagy, stb. Ezzel ugye nyilván megint az a gond, hogy a változásra csak a konkrétum segít. Tehát ha megmondom, hogy mondjuk ezt a dolgot szerintem rosszul csináltad konkrétan, vagy itt és itt mondjuk nem mosogattál el, ezek lennének ugye a hülye vagy, lusta vagynak a konkrét megnyilvánulási formái. Ugye ezek, ha konkrétan megmondom, hogy mi a bajom, akkor tudom abban is segíteni a másikat, hogy hogyan változzon, vagy hogy szerintem merre lenne a változás iránya. Diagnosztizálás, ugye az említettek, hogy beteg az istenképed, hogyha ezt ilyen analizálással együtt teszem, az még szebb, beteg az istenképed, mert az apád ilyen és ilyen volt. Most nyilván ezzel megint csak nem segítünk előrébb senkit, mert ahogy mondtuk, ezek a kategóriák becsuknak, megbékjóznak, és nem segítenek megint csak arra, hogy változzon az illető. Hát a háta mögött kibeszélés szintén nem a változásban való segítés, és itt a végén a gyűjtögetés robbantást írtuk még föl, amikor egy dologért nem szólok, lenyelem, következő megint csak lenyelem, 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 és akkor egyszer csak egy másik számára teljesen váratlan pillanatban, amikor egyébként derűs az ég, hirtelen robbanok és rázúdítom az egészet, ami az elmúlt 15 évben fölgyűlt, megint csak nem valószínű, hogy a változás irányába tudom ezt segíteni.
Na most nem megyünk tovább. Mindenki azért van itt, hogy visszajelezzünk, hogy változzon. Tessék kiszemezgetni azt az egyet-kettőt, amit én mindig csinálok. Már nem mint én, hanem hogy... Mindenki tudja a szeretteit, most csak nem munkahely, a szeretteire gondoljon, hogy ő hogy szokott visszajelezni. Ezekből a rosszakból melyik illik rá azt az egyet-kettőt, és hát ott belül egy picit tessék megfogadni, hogy nem ez segít.
Elérkeztünk egy nagyon izgalmas részhez, a nem tudatos részünk és annak megismerése pontjához. Egy nagyon rövid első definícióként szeretnénk azt azért elmondani, hogy a nem tudatos részünk mi mindent tartalmazhat, mert hogy nagyon sok a félreértés ezzel kapcsolatban is. Természetesen tartalmaz hát olyan emlékeket, amiket elfelejtettünk, de ez nem feltétlenül mindegyik traumatikus. Lehetnek tényleg nagyon rossz emlékek is, amik ott a nem tudatos részünkbe lettek száműzve, de nem feltétlenül rossz emlékek, lehet, hogy ezek jó emlékek is lehetnek. Aztán a nem tudatos részünkben találhatóak olyan álmok, vágyak, tulajdonságok is, amelyek valami miatt nem voltak elfogadhatóak a számunkra, vagy annak idején gyerekkorunkban ezt valaki egyszer elfogadhatatlannak minősítette, és akkor ezt természetesen mi is átvettük, és így aztán akár az agressziónkat, vagy az önérvényesítési törekvéseinket, vagy a kreativitásunkat, a saját ötleteink megvalósításának a vágyát száműztük a nem tudatos részünkbe. De ide tartozhatnak olyan családi minták is, amiket nem tudatosan, úgymond automatikusan átvettünk, és egész életünk esetleg ezeknek a mintájára íródik, anélkül, hogy erre ránéznénk, és elgondolkodnánk azon, hogy tényleg így szeretnénk-e az életünket élni. És hát ami nagyon-nagyon-nagyon lényeges, hogy sokszor ez a nem tudatos rész, ez olyan asszociációkat hív elő, hogy jaj, persze azok, amiket ott szeretnénk inkább elfelejteni, meg nem akarunk velük foglalkozni, meg csupa ilyen Loch Ness-i szörnyhöz hasonló, nem tudom, szörnyeteg tartózkodik a nem tudatos részünkben. De ezt szeretnénk többször is aláhúzni, hogy ez nem így van, mert hogy lehetnek ott kincsek is. Pontosan, hogy olyasmik, amiket nem bontakoztattunk ki, olyan tulajdonságaink, vagy talentumaink, olyan oldalaink, amikről hát momentán nincsen tudomásunk, de hogy nagyon-nagyon jó lenne, hogyha ezeket megtalálnánk, és tényleg életre hívnánk őket. Miért van az, hogy annyiszor megijedünk ugye ettől, hogy hát a nem tudatos részünk? Nagyon sokszor ilyen mágikus képzetek kapcsolódnak hozzá, vagy ilyen félig meddig az ezotéria világába átcsúszó dolgok, és egyébként valóban, tehát nagyon sokszor ezek félreérthető magyarázatok vagy leírások, hiszen hát tudjuk, hogy ami nem tudatos, ezt valóban nem nagyon tudjuk sokszor körülírni. Elképzelhető, hogy ezt ilyen mágikus köd veszi körül. A másik, ami miatt félünk tőle, ez, amit már az előbb is mondtam, hogy ez a sötéttel azonosítjuk, hogy itt akkor csak a sötétség uralkodik, és csak szörnyetegek vannak ott, és ebből jó nem sülhet ki, hogyha mi oda lemerészkedünk, vagy ránézünk ezekre a dolgokra. Ugyanakkor mégiscsak nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy foglalkozni kell a nem tudatos részünkkel. És itt két dolgot húznánk megint csak alá, hogy miért annyira lényeges a nem tudatos énünkkel foglalkozni. Az egyik az az, hogy ha nem ismerem meg, hogyha ezekről az elfojtott emlékekről, a negatív dolgokról, vagy a saját magam számára nem elfogadható és negatív oldalaimról nincsen tudomásom, akkor azok bármikor tényleg lesből letámadhatnak és rámugorhatnak. Ugye, ha nem tudok róluk, akkor sokkal váratlanabbul tudnak pusztítani az életemben. Hát ez az egyik része. A másik része pedig, hogy hát tényleg a kincsek és az erőforrások, azok is valóban ott lakoznak a nem tudatos részünkben. És Jung mondja több helyen is, meg hangsúlyozza is ezt, hogy bizony, hogy nagyon sokszor pontosan, hogy a nem tudatos énünk ment meg minket, mert a tudatos részünkkel esetleg már annyira logikázunk, meg kacifántosan gondolkodunk nyakatekerten, hogy nem veszük észre a legegyszerűbb megoldásokat, vagy a legkézenfekvőbb lépéseket se, és akkor szerencsésen, hogyha hallgatunk ha nem tudatos énünkre, akkor meg tudjuk találni a megfelelő lépéseket vagy megoldásokat az életben.
Nyilván teológusként egy roppant izgalmas téma ez a nem tudatos, tudatalatti, tudattalan, ha én visszaugrok két rajzot, hogy az a víz fölötti rész, valamennyi, nem tudunk százalékot, az a tudatos tudat, amit tudok magamról. De van ott egy jó nagy adag, ami víz alatt van, egy részét ismerem, meg ott a legalját talán az örök misztérium marad nekem is, de hogy van ilyen, és teológusként mit tudok én erről mondani, hogy az ember szerkezete ilyen? Hát azt kell mondanom, hogy ha az Úristen teremtette az embert, és a mi Istenünk végtelen szeretet és végtelen intelligencia, akkor nekem ettől nem kell félni. Nem igaz, hogy ott csak rossz dolgok vannak, a nem tudatos dolgok területen. Nem igaz, hogy ettől félnem kell, vagy ez hátrányomra van. Tehát van itt egy alapvető antropológiai bizalom, hogy jól van ez kitalálva, van annak értelme, hogy az ott van. Tehát szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy Isten annak is az ura. Néha érzünk ilyet, szerintem pszichológusok is, de én is, hogy valaki annyira elmerül a tudattalanjának a kutatásában, hogy szinte azt nevezi ki főnöknek. Ami ott történik, az a tuti, és az az igaz, és ami az én tudatos tudatom, hát ahhoz illeszkedek. Szeretnénk azt hangsúlyozni, hogy fordítva van. Amíg üzennek a tudattalamból, a nem tudatos énünkből, azt a tudatunk mindig feldolgozza. Mindjárt beszélünk róla, hogy hogyan, de teológusként mi azt mondjuk, hogy a tudat a pilóta. Képzeljenek el egy pilótát egy vadászrepülőgépen, két hatalmas rakéta mellettem, mögöttem, hatalmas szárnyak, és a pilóta vezet. Ez a tudat. És van bennem ösztön, állatias, vannak bennem érzelmek, hajlamok, kedvek, van bennem tudattalan, nem tudatos dolog, van bennem szociológia, mások hatása, egy csomó rakéta van mellettem, mögöttem, de a pilóta dönt, hogy merre megyek. Tehát nincs fölmentés, tehát nem az a cél, hogy a tudatunkat lerángassuk a tudattalamban, hanem fordítva van, azokat a tartalmakat hozzuk föl. Nagyon szeretem azt a mondatot, amikor azt mondjuk mi magyarul, hogy valamit észre veszek. Amikor megyünk, mindannyian úgy látunk, hogy céltudatosan látunk, amerre menni akarok, a jövőm. Azt látom. És ha néznénk jobbra-balra egy kicsit élesebb szemmel, akkor elég sok mindent észrevennénk. Egyébként megyek a célom felé. De sokkal többet látok, mint amit észlelek, sokkal többet. Ugyanez az észre veszek. Ez a tudattalanra is igaz, hogy észre az eszemre veszem, hogy mi is van ott. Ésszel szépen feldolgozom, tehát nem kell félni, a kegyelem azt is átjárja, a kegyelem. Másrészt hadd mondjam azt, hogy az ottani tartalmak megfejtésében én magam kompetens vagyok. Tehát, hogy álmodtam valamit, és én azzal szaladok rögtön a pszichológusokhoz, mert ráérnek, szaladok rögtön, hogy megfejtsem, hogy máma, ezt álmodtam, kedden, szerdán, tessék megfejteni. Ha az Isten szemszögéből gondolkodom, elrontott lények lennénk, ha nem lennénk kompetensek a saját tudattalanunknak a valamilyen szintű megfejtésébe. Tehát kompetens vagyok, jól vagyok megteremtve, mindjárt mondják, hogy ezt hogy kell csinálni, de az első az, hogy nyugalom. Tehát ha nagy bajok nincsenek, akkor én meg tudom fejteni a saját tudattalanom üzeneteit, amit ugye álmodok elszólásokból, asszociációkból. Én kompetens vagyok a saját életemnek a kezelésében.
És hát nem csak, hogy kompetens vagyok, de felelős is vagyok. Tehát tényleg felelősségünk az, hogy minél jobban megismerjük ezt a személyiségünknek nagyon nagy részét kitevő világot. És hát tényleg azzal a bátorsággal, hogy nem feltétlenül szörnyekre fogunk bukkanni, és hogy azok is mi vagyunk. Most milyen módszerekkel juthatunk egy picikét közelebb ehhez a nem tudatos részünkhöz? Hát az egyik dolog, amit ezzel kapcsolatban mindenképp ki kell emelni, hogy a szimbólum az az a nyelv, amit a nem tudatos részünk használ. Ugye bármiféle szimbolikus nyelvezetet, és hát ezeket láthatjuk ugye sorban, akár mesékben, akár történetekben, akár viccekben, akár képekben, tehát olyan képekben, amiket választunk, akár az álmainkban is. Most ezeknél mindig azt feltételezzük, hogy az a mese, ami valami miatt megszólít, az a történet, az a film, ami valami miatt kedves lesz a szívemnek, vagy ami valami miatt nem hagy nyugodni, az mindig azért van, mert hogy az valami olyasmit kifejez, amivel a nem tudatos részem foglalkozik, ami ott van a nem tudatos részemben, és hogy ezen a szimbolikus nyelven, ami a mesének a nyelve, vagy a történeteknek a nyelve, vagy a képeknek a nyelve, azon a nyelven ezt ki tudta fejezni, ezen keresztül jobban megismerhetem azt a valamit, és abban is segít, hogy és akkor mit kezdjek vele, hogyan tovább. És hát természetesen ide tartoznak a bibliai történetek is, tehát nem véletlen, hogy miért pont az az evangéliumi rész mondjuk a kedvenc történetem, vagy kedvenc részem. Valószínűleg azért, mert hogy az valami olyasmiről üzen nekem, amivel dolgom van, tehát amit még föl kell fedezzek saját magamban. És hát ide tartoznak az álmok is, amit itt külön kiemeltünk. Hát ugye mit kezdjünk a saját álmainkkal? Érdemes kezdeni velük valamit, mert hogy valami pluszt segítenek majd saját magunkból megérteni. Most hogyan tudunk egy-egy álmot nagyon idézőjelben megfejteni? Nyilván nem úgy, hogy veszük az álmos könyvet, és akkor fölütjük a megfelelő szónál, hogyha a döglött hallal álmodott, akkor ez azt jelenti, hogy... Itt nagyon fontos azt hangsúlyozni, hogy az álmoknak a szimbólumrendszere az mindig az egyénre, az álmodóra jellemző, és itt megint csak hangsúlyoznak azt, hogy kompetens, aki álmodta, ő tudja a leginkább megérteni a saját álmát, mert ő tudja a legjobban, hogy ez vagy az a szereplő kire, mire vonatkozhat. És hogy hogyan is történhet akár egy ilyen álomfejtés. Jungnak van egy nagyon-nagyon szép megfogalmazása, hogy mit tegyünk az álmainkkal. Ő azt mondja, hogy egy álmot legjobb úgy kezelni, mint egy teljesen ismeretlen tárgyat. Mindenfelől megnézni, kézbe venni, magunkkal vinni ide-oda, mindenfélét gondolkodni róla. És beszélgetések témájává tenni. Természeti népekhez tartozók ezért mesélik el mély benyomást keltő álmaikat, akár a nyilvánosság előtt is. Mert hogyha így járnak el, mindenféle eszébe jut az embernek az álom kapcsán, az álomról, és már is az álom értelmezésének közelébe juthatnak. Tehát, hogy Jung is azt hangsúlyozza, hogy itt nem egy racionális módon kell ezekkel az álmokkal, vagy akár a kedvenc mesénkkel, vagy a kedvenc evangéliumi részünkkel bánni, hanem hát úgy asszociálgassunk, úgy forgassuk, úgy nézegessük jobbról-balra, és akkor majd lassan-lassan valami mégiscsak kiviláglik belőle, hogy hogyan is van ez, hogyan szól ez én rólam.
Lehet az evangéliumokat úgy is hallgatni, hogy mély lélektan?
Van is ennek már irodalma egyébként, van ilyen, hogy a Szentírás mély lélektani értelmezése, hogyha Anselm Grün nevét ismeri valaki, akkor nem is meglepő az ő számára, mert hogy Anselm Grün szereti a jungiánus megközelítést, akár a lelki élet, vagy a Szentírás értelmezés terén. Itt talán annyit el tudunk mondani, akit bővebben érdekel, úgyis utána tud olvasni Anselm Grünnek a műveiben. Az, hogy Jung megkülönböztetett kétféle értelmezést a történetekkel kapcsolatban, az egyik az alanyi értelmezés, a másik a tárgyi értelmezés. A tárgyi értelmezés az azt jelenti, hogy konkrétan azt a valakit egy konkrét valakinek gondolom. Mondjuk az álmok szempontjából, hogyha álmodtam a szomszédommal, akkor az tényleg a szomszédomról szól. Az alanyi értelmezés viszont valami olyasmire próbál rávezetni, hogy az a személy, én bennem vajon mit képvisel? Tehát, hogyha a szomszédom mondjuk egy gonoszkodó szomszéd, akkor lehet, hogy itt nem a szegény Elzsi néni, vagy nem tudom, hogy Mariska néni került bele a történetbe, hanem egészen egyszerűen arról szól, hogy valahogy szóba kell, hogy álljak a saját gonoszkodó részemmel. És ugyanez a logika kiterjeszthető az evangéliumi történetek értelmezésére is. Hát itt hallottuk már például ugye a tékozló fiú történetét, itt is talán már sokan hallottak olyan elmélkedéseket vagy prédikációkat, ahol azon gondolkodunk el, hogy itt nem feltétlenül kell egy szereplővel azonosulni, azt kell megnézni, hogy melyik szereplő hogyan van jelen az én életemben. Vagy akár a magvetőnek a példázata is, hogy itt azon gondolkodunk, hogy igen, én most akkor vajon melyik kategóriába esem, én vagyok a jó helyre hullott mag, vagy a rossz helyre hullott, melyik talaj vagyok, pedig lehetek egyszerre mindegyik is, vagy az életemnek különböző részeiben lehetek különböző befogadó talaj.
Most már a vége felé közeledve egy nagyon fontos dologra szeretnék felhívni a figyelmet, mégpedig arra, hogy a család mindig együtt mozog, tagjai hatnak egymásra, egymás nélkül fejlődni sem tudnak, meg egymás nélkül elesni sem tudnak, vagy ha valaki elesik, akkor magával rántja a többit is. És így van ez az önismerettel is. Van egy veszélye annak, hogyha egy családban élő ember egyénileg intenzíven képezi magát az önismeretében, ugyanis ilyenkor elhúz a többitől, megváltoztatja a családi rendszert, a családi dinamikát, ő már másképp látja a dolgokat, mint a családtagjai, akik viszont abban a szent tudatlanságban vannak továbbra is, amit ő már maga után hagyott. És bizony ez az egyensúly felborulás ronthat a kapcsolatokon, sőt, válások is bekövetkeztek emiatt, hogy a házaspár egyik tagja csodálatosan kiművelte magát önismeretileg, és utána már nem bírt együtt élni a másikkal, aki nem. Tehát ezt nagyon ajánljuk, mi pszichológusok, hogy vállalkozzunk önismereti munkára, de azt lehetőleg együtt tegyük. Tehát minimum a házastársunkkal együtt, és van ilyen lehetőség is, és akkor viszont nagyon-nagyon jól fogunk fejlődni. Ez egy nagyon fontos dolog.
Melyek azok a nagy témák, amelyeket újra és újra végig kell gondolni? Tehát ha önismeret, így leülök és önmagamról gondolkodom, hát ez így nehezen megy mindenkinek. De melyek azok a nagy témák, amikről életünk forduló pontjain, ahogy hallottuk, bizonyos életszakaszunkban újra és újra elő kell venni, és újra kell gondolni, frissíteni kell a szoftvert. A legelső ilyen mindig a transzcendenciához való viszony. Tehát ahogy megyünk följebb a toronyba, egyre többet látunk az Úristenből, egyre mélyebben értjük meg. Bocsánat, hadd mondjam azt, hogy én már vagyok 40, nem tudom hány éves. Akármiben én már nem akarok hinni. Én már nem érek rá akármilyen Istent hinni. Tehát ahogy megyek föl a toronyba, szeretném egyre hitelesebben imádni ezt az Istent. És ezzel mindegyikünk küzdködik, hogy idióta, idealista, gyerekes, buta istenképeket tessék már hagyni, nem érek erre rá. Az igaz Istennel szeretnék minél mélyebb kapcsolatba kerülni. És akkor az önismeretem is, ahogy az Isten ismeretem tisztul, az önismeretem is párhuzamosan tisztulni fog. Aztán mindig folyamatosan a társas léteket, a kapcsolatokat. Újra és újra töprengeni a feleségemen, a gyerekeimen, hogy hol járnak ők most, és merre mennek, mindig a jövő, merre akarunk menni, mi a következő szakasz. Újra és újra az erőket összenyaláboljuk. Újra megismerem őket, a helyzetet, a történelmi szituációt, töprengek újra a társas kapcsolatokon. Aztán a testemem, folyamatosan. Ahogy haladok egyre feljebb a toronyba, ugye az szokott komikus lenni, említette Anikó, mikor az ember már idősebb lesz, és nem vette észre, hogy a teste megöregedett. Hát még mi azt hiszi, hogy 20 éves testtel bírja ugyanazt a tempót, és kifullad, és belehal. Nem vette észre, a testképe, a testtel való kapcsolata, az nem érte utol. Nem volt ezen a területen komoly önismerete. Szóval újra és újra átgondolni, mit jelent a testi létünk. Az időbeliség, az, hogy történelemben vagyunk, hogy egyszeriek vagyunk. Hát Demmer azt mondja a nagy moralista, hogy akiből komoly döntéseket nem présel ki apa, anya, szülő, pap, senki, az idő fog kipréselni döntéseket. Az, hogy fogy az idő valamire való, nem akarok semmire kellőként élni és meghalni. Amikor följutottunk ugye a hegycsúcsra, és rájövünk, hogy már még egyszer annyit nem fogok élni, amennyit éltem. Szóval akiből normális úton nem jöttek elő rendes tervek, életvezetés, majd az idő rá fogja erre kényszeríteni. Aztán az értékrendem. Olyan más, ahogy fiatalként belevetjük az életbe magunkat, és begyűjteni a házastársat, a gyerekeket, a szakképzettséget gyűjtünk be, és aztán utána elkezdünk elmélyülni. Elmélyülni, többet szemlélődni, már nem gyűjteni, hanem ami van abban mélyülni, más lesz az értékrendünk. a halál felé való létünk, hát ami a fiatalnak egy távoli lehetőség, ahogy idősebbek vagyunk, betegebbek vagyunk, egyre közelebb jön. Mit jelent a halál? Nem lehet a végtelenségig eltologatni. És a jó haláltudat az pontosan, hogy tisztít. Értéktudatot, a kapcsolatainkat, az Isten kapcsolatunkat pontosan tisztít, az igaz és a tiszta haláltudat valahol azt mondom emberré tesz. És a társadalmunk azért tud beteg lenni, mert mindenki fiatalos akar lenni, 20 éves akar lenni, dinamikus akar lenni, termelékeny akar lenni, és ezt tudatalattiba akarjuk leszorítani, nem akarunk róla tudni, megbosszulja magát. Tehát a halállal, ahogy megyek szépen lassan, hullanak az őszi falevelek, töprengek róla, hogy milyen lesz, ha nem leszek. A nemiségünk mindig változik, ez is. Az élet alapítás, a házasság, a gyermekek életének fakasztása, aztán ahogy idősebbek vagyunk, hogyan leszek én érett férfi és érett nő, mit jelent 40 évesen férfinak lenni, ez nem 20 éves, és mit jelent 60 évesen. Állandóan töprengeni arra, hogy ebben az életkorban, ebben a helyzetben hogyan legyek én jó férfi, meg jó nő. Mi a dolgom most ebben az élethelyzetben? És hát a kultúra, a művészetek, a játék, a sport, hogy én hogy viszonyulok ezekhez? Hol vannak az életemben? Újra és újra, hogy megint mondom, a nagy drámák, a nagy operák, a nagy darabok megismertetnek önmagammal. Ezek a nagyon nagy témák, és ezekről töprengünk, és ahogy ezekről töprengünk, lesz egyre tisztább az önismeretünk. Én hadd mondjak itt egy könyvcímet ehhez, Nyíri Tamásnak van egy antropológiája, filozófus volt, sok jó ilyen könyve van. Az antropológia filozófiai antropológia, ez nem pszichológia, de ezekről a nagy témákról ír, és újra és újra jó elolvasni. Nekem van egy 1972-es antropológiája is, és hát 4-5 évente újra olvasni olyan jó, mindig úgy tisztítja az embert, és igazán értékes dolgokon jár az embernek az esze. Az önismeret az egy nagy kihívás, és ma este arról szerettünk volna együtt töprengeni, és itt köszönöm meg Anikónak és Krisztinának az együtt töprengését, hogy ez egy nagy kaland. Igen, olykor belenyúlunk gennyes sebekbe, ki kell nyomkodni egy-két pattanást, de van ott kincs is a mélységben, olyan jó ezekkel találkozni. Szóval szó sincs arról, hogy az önismeret az csak szennyesben való turkálás lenne, vagy csak a múltra való emlékezés lenne, hanem az önismeret az rögtön tervezés, az kincseknek az előhozása, az erőknek az összenyalábolása. És hát emberi logoszunkkal szeretnénk azt az isteni logoszt utolérni, megtalálni a küldetésünket és beállni az atyának a szőlőskertjébe. Hadd fejezzük be ezzel az ikonnal, amit mindenki ismer. Comprehensor et viator azt jelenti, hogy szemlélődni és úton lenni. Krisztusra mondja ezt a teológia, hogy egyszerre szemlélte az Istent, ő látta az Istent, mint Isten fia, és egyszerre ő is úton volt, ahogy erről töprengtünk, egyszerre látta teljesen az Istent, és egyszerre úton volt. Ugyanilyenek vagyunk, és ezzel vagyunk megváltva, hogy tudjuk, hogy drágák vagyunk az Istennek, hogy van Istenünk, hogy kincsek vagyunk, mégis úton vagyunk, hogy ezt egyre jobban kibontakoztassuk és megismerjük. Az ikonnak az az izgalma, hogy tessenek nézni, Ménász atyát látjuk, hogy ott Krisztus a jobb kezével ott fönt átkarolja Ménász atyát. Ez a megöleli, és átkarolja. Én azt szeretném, ha az önismeretről ez az ikon jutna eszünkbe, hogy gondolkodjunk már szeretettel önmagunkról. Nem csak félve, hogy jaj, mit találok, és szorongva, és alulértékelve önmagamat, nem. A lelki higiénia és a jó erkölcsi életvezetésnek a kulcsa az, hogy az ember gondolkodjon szeretettel önmagáról, és akkor fog tudni reményeink szerint szeretettel gondolkodni a másik emberről, az egész világról, és hát magáról, az Úristenről is. Köszönjük szépen a figyelmet, megtisztelő volt a jelenlétük.
Beszéljük meg. A pszichológia és a teológia párbeszéde. Pap Miklós atya műsorát hallották.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
Jézust adja neked.
Az ima órák liturgiája, kompletórium következik.
A befejező imaórát a kismarosi ciszterci nővérek imádkozzák.